Beszélgetések a Litera Klubban.
Ez itt a Litera Klub harmadik klubestje. Három beszélgetést hallgathatnak meg. Ezeknek a beszélgetéseknek a főszereplői a hét írói szerzőink. Fel lehetett tenni több héten keresztül a közönségnek kérdéseket az írók számára. Amik beérkeztek, azokat összegyűjtöttük, és a szerkesztő kérdéseivel kiegészítve feltesszük most az íróknak, akik itt helyben válaszolnak. A harmadik beszélgetéshez szeretném ide szólítani az írókat, Závada Pál, Sein Gábor és Bartók Imre. Én fogok beszélgetni velük. Először is nagyon örülök, hogy itt ülhetek három kiváló prózaíró mellett. Hogyha a tornasorba állítanánk őket, akkor jól mutatnának, ugyancsak mert hogy különböző korosztályokat képviselnek. Azon gondolkodtam, amikor kitaláltuk, gyakorlatilag a lehetetlent, hogy hogyan is csoportosítsuk az íróinkat. Nagyon nehéz volt. És meglett ez a hármas, akkor azon gondolkodtam, hogy mi köti őket össze, és arra jöttem rá, hogy például egy érdekes közös vonás a történelem és a gondolkodás története iránti szenvedélyes érdeklődés. Tehát a másik pedig, ami számomra érdekes volt, hogy mindahányan valamiféle kutatási vagy tudományos területben is járatosak vagytok, tehát onnan is érintettek vagytok, és onnan is érkeztek. Úgyhogy első kérdésem az lenne, és majd ebbe az évbe szeretném elhelyezni az olvasói kérdéseket, bele fognak passzolni reményeim szerint, hogy amikor témát választotok, mondjuk leginkább úgy a Palira és Gáborra jellemző ez inkább, az Imrének is vannak hasonló érintettségei, akkor mi alapján fókuszáltok? Tehát élek a gyanúperrel, hogy kicsit úgy választ az ember témát, vagy egy történelmi korszakot, vagy egy történelmi eseményt, amit beépít a regényébe, vagy földolgoz. Élek a gyanúperrel, hogy ott van valami köze annak a dolognak a jelenhez. Tehát valami, ami most fontos számunkra. Ez érdekelne engem. Ez egy körkérdés lenne.
Hát, ami engem illet, nem tudok általánosítani. De ezen a kérdésen gondolkodom, minden esetben inkább a konkrét története annak, hogy akadottam rá egy témára, vagy egy figurára, vagy egy történetre, az jobban dominál, mint hogy általánosítani tudnám az összes munkámra. Nagyon kéne gondolkodni, akkor mi volna ez az eljárás, vagy ez a séma, vagy én hogy működöm. Általában az szokott lenni, hogy valamiért megragad, valami magva egy történetnek, vagy valami izgalmassá kezd válni, valamit nem értek, vagy valamit nem tudok megfejteni, és akkor ezen elkezdek gondolkodni, elkezdek hozzáolvasni, és hát így menet közben alakul ki, hogy mi lesz ennek a formája, az, hogy kell ehhez felkészülni, mit kell ehhez olvasni. Nyilván persze befolyásolják korábbi olvasmányok, és nagyon közvetve persze, hogy befolyásolják az embert saját személyes élmények, problémák vagy gondolatok, de hát nem szoktam így a magam életéből ennyire közvetlenül dolgozni, mint ahogy vannak ilyen szerzők.
Nem azt mondtam, hogy a magad életéből dolgozol, hanem majd mindjárt, amikor kicsit...
Mondtad. hanem benne van az embernek a tagadhatatlanul benne vannak a, a saját problémái, és benne van, ugye utaltál arra, hogy köze van talán ahhoz a korhoz, vagy amikor élünk, vagy amikor visszagondolunk, valószínűleg közvetve igen, én azt veszem észre, hogy engem leginkább azért visz a mondjuk ilyen 20. századi történelmi regények, vagy bizonyos korokban, 20. századi korokban játszódó történetek felé az érdeklődésem, mert időnként elkezdek rettegni a jelenemtől, vagy túlságosan kiszolgáltatottnak, vagy túl direktnek érezném, hogy egy történetet egy mai díszletek, vagy mai történések között kéne elhelyeznem valahogy. Lehet, hogy ez egy menekülés. Vagy lehet, hogy egy parabola akar lenni, vagy lehet, hogy valamiért biztonságosabbnak érzem időnként magamat.
Hát még mielőtt az Imréhez menne a szó, azelőtt akkor menjünk egy kicsit bele. Most ugye egy regény részletet küldtél a klubba. Ez a regényed egy olyan esemény dolgoz fel, ami ugye 1988-ban zajlott egy film forgatás, ez a film pedig egy szándékos gyújtogatással megváltott gazdálkodók elleni statáriális eljárásokról szólt. 49-50-ben Csongrád és Békés megyei falvakban, és két síkon játszódik, ugye 1988-ban zajlik maga a filmfelvétel, tehát akkor van a forgatás, és a másik, ugye, amiről szól, ez az 1950, 49 és 50, és olyan a szereplőid, azok pedig olyan hagyományokhoz kapcsolódnak, legalábbis a részletből az derült ki számomra meg, amit eddig tudok, amelyeket nem ismernek mélyen, vagy nem értenek mélyen. Azt hiszem, hogyha csak ennyit mondok a könyvedről, akkor az áthallások azok olyan történelmi, olyan politikai hagyományokhoz kapcsolódnak ezek a szereplőid.
Igen, na most ugye azok az interjúk, amelyek ebben a könyvben szerepelnek, végülis ezek képezték valóban a magját egy dokumentumfilmünknek, amit Sipos András rendezővel, sajnos már nem él, készítettünk el, 89-ben be lett mutatva, az a cím, hogy Statárium. De mégsem, gondolkoztam azon, hogy mi járt a fejünkben, milyenek voltunk, aztán mégsem magunkról írtam, hanem fiktív figurákat találtam ki. Nyilván a helyzet, nyilván a körülmények, azok persze saját élményeimből táplálkoznak, de meg vannak bizonyos motívumok, amelyekben mégiscsak írtam a saját élményeimből is, de hát az a figura nem én vagyok persze, és hát még kevésbé a rendező figurája, és aztán legkevésbé az operatőr figurája, aki egy nő, egy fiatalasszony, és hát egy baráti társaság közben, akik együtt interjúznak is, de 88-ban vagyunk, és valahogy az izgatott, hogy mi van a fejükben, és mi a problémájuk, vagy mind vitatkoznak, milyen tradíció, ugye, mert ez óhatatlan fölmerül, hogy hát akkor 30 évvel korábbi történéseket próbálnak megtudni, hogy mi a viszonyuk a múlthoz, meg milyen tradícióhoz kapcsolnak, mit olvasnak, mi vesznek össze, mi egyrészt egy ilyen miről gondolkoznak, másrészt persze hát a saját életük, mert hát az meg közben zajlik. Igen. Ez valahogy izgatott, ez a fordulat, a 89 előtti fordulatnak a légköre, ezt próbálom.
Na, helyben vagyunk. Köszi.
Igen.
Imre.
Még a válaszod első feléhez kapcsolódnék, mert számra ez egy villámcsapásszerű reveláció volt, amit arról mondtál, hogy végülis az a motiváció a történelmi felfordulásra, hogy megrettenünk a jelentől. Én mindig úgy éreztem, hogy 10-20 éve azt érzem, hogy a kortárs magyar irodalom egyik adóssága, hogy valamiképpen magyarázatot adjon erre a történelmi, nyilván elsősorban a 20. századi történelmi érdeklődésre, és én mindig úgy éreztem, hogy persze vannak kivételek, de hogy a összességében azért nagyon óvatosan bánunk a kortárs valóságunk megragadásával. Tehát, hogy nem tudunk, persze vannak ilyen regények, de hogy nem annyira ez van az előtérben, és számomra ez nagyon hiteles válasz volt, amihez a magam részéről úgy kapcsolódnék, hogy engem nem a történelem érdekel, de mint nyilván minden írót egyébként az a valóság foglalkoztatja, amiben él, és hogy ezt akkor milyen kerülő utakon próbálja megragadni. Nálam ez inkább
hát gondolkodás történet inkább, nem? Vagy a eszme történet.
Igen. Most mondjuk, hogyha a legutolsó regényemre, vagy a most írás, megírás alatt állóra gondolok, akkor abban ez kevésbé van előtérben. Vagy nem olyan feltűnően. Tehát nálam inkább ez a kerülő út, ez nem annyira a történet, vagy a kultúrtörténet, hanem inkább ezek az absztraktabb, szürreálisabb tereknek az ábrázolásában áll.
Gábor.
Nagyon hálás vagyok, hogy ennyi időm volt gondolkodni, mert nagyon megrémített a kérdésed, és akkor tehát én ezt a magam esetében úgy látom, így tehát percekben próbáltam ezen gondolkodni, és akkor megjelent egy kép, amitől megnyugodtam, hogy hát ez úgy működik az én esetemben, hogy mondjuk képzelje le egy ilyen bokrot, aminek vannak, nem tudom, tüskés, meg minden vannak ágai, és akkor a szél fúj mindenfélét, nejlonzacskókat, papírt, stb. És akkor bizonyos dolgok beleakadnak ebbe a bokorba. Aztán utána ezt-azt tovább fúj a szél, de van, ami ott ragad. És én szerintem én így működöm, viszont ez, aki én vagyok, akiben ilyen bokorszerűen beleakadnak dolgok, a létezésemnek nyilván van bonyolultan, van történeti aspektusa, gondolkodási aspektusa, pszichés aspektusa is. Az én létezésem az messze nem csak az én létezésem, hanem mindaz, amit tehát a mában, a mindenkori mában tapasztalok, tehát nem ezen bele van rakva a mába, hanem hát ott van, tehát ott keletkezett, meg a tegnapban keletkezett, és a félelmeim által a jövőben is keletkezett. Tehát van egy ilyen, az egésznek egy ilyen általam nem egészen, tehát egyáltalán nem uralt mozgása, jellege, és akkor én ezeket megpróbálom valahogy formálni. Tehát hogy a leginkább, amivel dolgozom, végül is gyerekkoromtól kezdve, tehát akkor is, amikor nem írtam, akkor egy ilyen formálási szerkezetesség iránti igény, vagy forma iránti igény. Tehát, hogy ebből valami így kialakuljon, és ez annélkül mai, tehát én tehát azáltal, hogy vagyok, ez a mának a műszere vagyok. Mert nem tudok más lenni, mert hát ebben vagyok. Tehát ez akkor a mához fog tartozni, meg és a mában benne van ez a jövő, és benne vannak, mondom, a benne vannak mindenféle félelmek, és engem is, tehát a félelem, amit most itt valamilyen formában, hogyha jól értem, akkor mind a kettőtök megszólalásában, mint valami elapvető elhangzott, hogy az szerintem egy ilyen nagyon-nagyon erős viszonyulás a létezésünkhöz, és ebben benne van a... Nem egyszerűen az, hogy a jövőben, Jézuson mi fog történni a jövőben, mert az... Mert nem a mában rémség történik, tehát ez, de hogy ez az egész, tehát ennek az egésznek a törékenysége engem, tehát az a másik, ami engem mindig nagyon, nagyon foglalkoztatott, az emberi kapcsolatok, a szerkezetek, tehát mindennek a törékenysége és a veszélyeztettsége, ez talán a másik, de nem tudom, szóval ez a bokor, ez ennyi maradt az egészből.
Azért is kérdeztem, mert volt itt egy olyan olvasói kérdés, ami a hagyományhoz való viszonyt firtatja. Mondjuk Gábor, nálad ugye a keresztény, vagy evangéliumi hagyományhoz való kapcsolódás az a bizonyos regény, amin éppen dolgozol. Egy kutya evangéliuma, szóval nem mondhatni Jézus regénynek, hiszen főszereplővé nem Jézust teszed, hanem Júdást, Magdikát és Jácintot, a kutyát. Mégis az egyik kérdés azt firtatja, hogy apokrifként, valamiféle apokrifként elgondolható szövege ez. És mégis azért nyilván rejtetten, mégis Jézusról van szó, nem?
De... És persze, hogy apokrif, hát de nagyon sok minden apokrif, és Jézusról van szó, aki nekem egy nagy probléma, tehát és nagyon-nagyon régóta nagy probléma, és egyre nagyobb. Tehát egyáltalán nem harmonikus a viszonyom, finoman szóval ezzel a hagyománnyal. És azt elárulhatom most, tehát hogy ezért aztán ezt a szöveget ezt hordozom már egy ideje. És akkor elkezdtem írni, és akkor valamennyi már megvolt belőle. És hát az történt, hogy ezt a valamennyit felolvastam Takács Zsuzsának. Ez nagyon nagy hiba volt, szegény.
Miért?
Zsuzsa, hát nem tett neki jót. Nagyon felbőszítette, és nagyon kihozta őt a sodrából, és azt mondta, két dolgot mondott a Zsuzsa, egyrészt, hogy ezt Pilinszky megírhatná, de maga nem. Mondta, és hogy egyáltalában viszont ezt nem szabad megírni. Tehát ez így nem koherens ez a két állítás, de mindegy, mind a kettőt mondta, és akkor hát én ezt nem folytattam. Tehát úgy éreztem, hogy én nekem ez tényleg...
De ebbe bele lehet kérdezni, hogy mit jelent az, hogy nem szabad megírni?
Hát ebben több dolog is van. Tehát most kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy van egy ilyen, van ez a nagyon komoly történet, ez a Jézus történet. És arra nagyon hamar rájöttem, tehát elkezdtem hozzáolvasni sok mindent. Rájöttem, hogy ezt az egész életemben folytathatnám ezt a hozzáolvasást, eddig is tettem, de szóval, hogy nekem nagyon-nagyon felelőtlenül kell viszonyulnom ehhez az egész dologhoz, mert nem ez, tehát ha tényleg bele akarok nézni az abba, hogy nekem ezzel az egésszel mi minden problémám van, akkor csak nagyon felelőtlen lehetek. De a felelőtlenségemet azt rá önthetem másokra. Az írásban mindig van egy nagy adag felelőtlenség. Tehát egyáltalán hogy valaki írni kezd, ez szerintem iszonyú felelőtlen dolog. De ez meg végképp. És van egy másik probléma, ami meg az anyagban.
Mert a szó tett, miért?
Hát igen, hát hogy jövünk ehhez? De őszintén, hogy jövünk ehhez, hogy írjunk, nyilvánossá tegyünk valamit abból a ügyetlenkedésből, töredékességből, nem tudom. A tudomány területén is, hát azt tapasztaltam, hogy vannak felelősségteljes hallgatóim, akiket olvasnak, és mindig azt gondolják, hogy hát még nem olvastam eleget. És mondom neki, hát hagyd abba az olvasást, és kezdj el írni. De hát csomó mindent nem tudsz. Én se, soha. De és itt van egy, ezzel az anyaggal kapcsolatban van egy egészen, egy másik probléma, hogy hát Jézusról a világon semmit nem tudunk, de semmit. Tehát ami az evangéliumokban van, hát ebből nagyon kevésről lehet azt gondolni, hogy ez tényleg Jézus mondhatta, tényleg megtörtént vele, tényleg így történt meg vele. Ezen kívül ott nincs, tehát életrajzok nincsenek. Ami életrajzias elbeszélés, az a passió története. Egyébként semmi nem életrajzias, tehát nem történet először is. És abban a pillanatban, hogy elkezdek belőle történetet konstruálni, végtelenül, felelőtlenül, egy ilyen alulnézetből, egy kutya. Tehát az nekem ez fontos volt, hogy ez olyan, mint a csongor mellett a balga. Tehát aki nem számon kérhető semmiért. De hát az a helyzet, hogy itt van valami, ami megalapozza az európai kultúrát, és hozzányúl, szétesik darabjaira. Majdnem semmi nem marad belőle. És akkor ezzel mit tudsz csinálni, és ezt felszabad-e bontani, hogy figyelj, lehet, hogy az egész kultúránk egy gigantikus hazugságra épül, vagy több gigantikus hazugságra épül, semmi nincs belőle, és hogy ez akkor, ezzel most mi van?
Imre, mit gondolsz te erről?
Hát azt gondolom, hogy az teljesen mindegy, hogy a valóság ebben az esetben micsoda. A kultúránk alapja az nem a történeti Jézus és az ő életrajza vagy életrajzisága, hanem mindaz, ami azóta róla, kezdve magával az Új Szövetséggel, és azóta is az elmúlt 2000 évben, ami róla született, ami viszont nem értelemszerűen nem hazugság, nyilván számodra sem. Az, hogyha lemegyünk egész a mélyig. Tehát ez kicsit nekem az juttatja eszembe a Szerb Antal ír Homéroszról, hogy hát igen, hogy itt kétségbe vonták, hogy létezik-e, hogy az egy szerző volt-e, mint hogyha sokkal valószínűbb lenne, hogy 20 ilyen zseni írta, és nem egy. Hát most ezzel miért vagyunk előrébb? Vagy, tehát engem most ez annyira nem rázott meg, amit mondtál, hogy egy hazugságra épülne minden, mert bizonyos értelemben ez evidens.
Köszi. Pali, hozzá akarsz szólni?
Mert nem csak kérdések merültek föl, hogy Takács Zsuzsának a reakciója az akkor olyan, amit egyébként nagyon ritkán hallunk, egy ilyen vallomást teljesen megrendít, ahogy a Gábor beszél egy munkáról, vagy egy készülő könyvéről, hogy vajon mi válthatta ki belőle azt, hogy azt magának nem szabad, hanem csak Pilinszkinek lehetett volna, mert annyira eretnek gondolat, annyian súlyosan, nem tudom én, az európai vagy a zsidó-keresztény kultúrát alapjaiban megrendítő eretnekségről teszel ilyenkor tanúbizonyságot az ő szemében, ami, hogy úgy mondjam, még veszélyes is lehet, vagy annyira kiábrándító, vagy annyira kétségbe ejt embereket, vagy kétségbe kerget, hogy azt csak valamilyen egészen zseniális módon sűrítve lehetne lepárolni, amire a Pilinszky képes, te meg nem. Miközben most olvasom a Borbély Szilárdról írott versedet, és azt érzem, hogy Takács Zsuzsa téved. Persze nem erről beszélt, és ezt még nem olvashatta.
Hát szerintem is, hát persze, hogy téved. Hát ez túl fontos téma ahhoz, hogy a vallásosakra hagyjuk.
Húha.
Tehát a Zsuzsa esetében nem tudok helyette beszélni, de az, amit mondtál, az az ő esetében borzasztó fontos és elgondolkodtató, hogy nem szabad kétségbe ejteni az olvasókat. És ő folyamatosan küzd azzal, hogy ő egyébként kétségbe ejti szerinte az olvasókat.
Uh-huh. Igen. Ehhez kapcsolódva, mert én nagyon szívesen itt ülnék, még másfél órát veletek, úgy látom, ez egy termékeny téma, de kapcsolódom ahhoz, amit a három kérdésben is válaszoltál, Gábor, meg amit több írótól hallok, és az Imrét is érinti egyébként, hogy ha az ember beszél a készülő művéről, akkor ott valami olyasmi történik, ami akár esetleg negatívan befolyásolhat bármit is. Tehát, minthogyha az ember elbeszélné maga elől, minthogyha a dolognak a titkát, a vért belőle, vagy a nem tudom azt kibeszélni, és elmúlna, vagy eltűnne valami. Imrénél másképp van ez, majd mindjárt a Gábortól indul, hogy te is félénken nyilatkozz, azt válaszoltad a három kérdésben, hogy nehezen válaszolsz erre, hogy nem szívesen, hogy nem szeretnél erről beszélni.
Én sem szeretek beszélni, meg nehezemre is esik egyébként is, meg, de közben meg van, de lehet, hogy ez hülyeség, mert van sokszor olyan élményem, hogy aki nekem fontos, és arról beszélgetünk arról, ami éppen ő vagy én dolgozom, akkor közben megértek valamit, amit nélkülem meg nem értenék meg, de nyilvánosan nem szeretek beszélni. Amikor meg készen van, akkor meg csak hülyeségeket tudok róla mondani, akkor se szeretek róla beszélni.
Igen. Az Imre valami olyasmit mondott a három kérdésben, és erre vonatkozik is egy közönségkérdés, hogy mennyire kísértenek, kényszerítenek a nyilvánosság előtt tett kijelentéseid, ugyanis ebben a három kérdésben azt mondtad, hogy egy ilyen kijelentéssel próbáltad arra sarkalni önmagadat, hogy befejezd a versenysportok szomorúságáról, a mentális betegségek természetrajzáról és az ázsiai mitológia kegyetlenségéről szóló könyvedet. Tehát mágikus ereje lenne egy ilyen kijelentésnek? Tehát neked segített, sarkalt?
Én azért a válaszomban azért látszólag ennek az ellenkezőjét tettem, hogy pont, hogy egy kicsit így elébe menjek ennek, tehát ezek hangzatos témák, de amik valamilyen módon ott vannak ebben a könyvben. Egyébként majd nem ebből szeretnék felolvasni, de mindaz, ami igazán lényeges számomra, és ami most még így aktívan dolgozik bennem, és befolyásolja az írást, arról persze én se tudnék így igazán nyíltan beszélni, vagy hát valószínűleg nem érdemes.
Elnézést, de kénytelen vagyok egy közönségkérdés, még nagyon gyors válaszokat várok tőletek, jó? Mennyire befolyásolja a kritika, legyen akár pozitív vagy negatív, a munkásságotokat?
Pozitívan befolyásol. És borzasztóan szeretném, hogyha sokkal-sokkal több kritika lenne. Persze, most ugye öreg vagyok, és akkor mindig az jut eszembe. De ezek, amikor még a Holmi is volt, és egy Holmi számban még 10 kritika is volt, meg rengeteg minden megszűnt azóta. Iszonyúan nehéz sorsa lett az kritikának, és értem, hogy miért nem, de milyen jó volna.
Hát ugye van valami fajta belső kritika valószínűleg mindannyiunknál, vagy mindenkinél, aki próbálja komolyan venni ezt a dolgot, tehát egy-két olyan bennfentes ismerős, barát, házastár, stb., akivel ez a dolog működik. Aztán azon túl, ugye, ami azután jön, az már a megjelenés után jön, ami már mindegy. Tehát az befolyásolni már evidensen nem tud. Lehet, hogy a pillanatnyi lelkiállapotomra, hogyha valaki ebben szeret elmerülni, lehet ezzel bántani magát, vagy ellenkezőleg simogatni különböző testtájékait, de igazából, tehát ez szerintem ez már így irreleváns.
Hát szerintem a kritika az nem igazán az írásra vonatkozik, tehát hanem az a társadalom, tehát amit Pali mondott, tehát a Holmi esetében, tehát ez egy társadalmi működésnek, egy jobb minőségű társadalmi működésnek lenne az eszköze, mert a művek kapcsán sok mindenről lehet beszélni, néha még magáról a műről is, de nagyon ritkán, de sok minden más fontos dologról. És ez hiányzik Magyarországnak. Nekem nem hiányzik, tehát íróként nekem nem hiányzik, mert nekem is az, hogy vannak azok a referencia személyek, akiknek a véleményére adok, és az nekem fontos. Úgyhogy az ország lenne jobb, meg volt is ennél sokkal jobb, meg lesz is biztos, mert ennyire, ez már most nem mennék bele.
Kedves közönség, van-e kérdés? Ó, megy a mikrofon, pillanat.
Igen, itt eszembe jutott a Gábor, említette ezt a Jézus kérdést. Ugye milyen kevés autentikus információ a rendelkezésre Jézusról, és hogy az alakját azért sokféleképpen lehet értelmezni, meg az örökségét is. És azon gondolkodtam, hogy egyrészt, hogy melyik kultúra, vallás, vagy államalapítási mítosz az, ami nem legalább részben hazugságon alapul, mert szerintem ilyen nincs. És a másik, hogyha már szentségtörést akar elkövetni, akkor miért nem foglalkozik a honfoglalással, a vérszerződéssel, vagy Szent Istvánnal? Mert ugye ezekről sem áll rendelkezésünkre rettentően sok történeti információ, és az is kérdés lenne ezzel kapcsolatban, hogyha itt megtörténne valamiféle szentségtörés, akkor az a mi magyarság tudatunkat hogyan befolyásolná?
Az utóbbi kérdésre könnyen tudok válaszolni, azért nem érdekel. Tehát az én életemben, az önszemletem, nem tudom, a vérszerződés nulla szerepet játszik. Nincs hozzá viszonyom. Ezért nem foglalkozom vele. Az, hogy minden mítosz, persze, ez közszáj minden mítosz, persze. Csak ezeknek a mítoszoknak vannak következményeik. Tehát konkrétan ebben az esetben itten van egy olyan mítosz, amelyik az áldozati szerep és a passzív agresszió glorifikálására épül. És ennek szerintem vannak olyan következményei, amelyeket szerintem hordozunk, és hol nem csak így nagy kulturális szinten, hanem a magánéletünkben is. És más olyan részei is vannak ennek a, történetesen ennek a mítosznak, amelyek nagyon aktívan alakítják a hétköznapjainkat, a hétköznapjaink mintázatát. És ezért ez engem érdekel. Aztán van egy olyan is, amiről nem, ami hát egy ilyen nagyon problematikus dolog, amiről nem nagyon tehát ez a metaforikus fogalommal érve ez a hit ügy, ami önmagában rettenetesen problematikus. Tehát érdekel, tehát hogy az ember ilyenre képes egyáltalában, és hogy mik lesznek ennek a forma. És az elég jól látszik a világban, hogy ez a humán készségünk, vagy csökevényünk, ez sok problémát okoz, és ennek a formái is sok problémát okoznak. A vérszerződés, meg nem tudom, tehát azért az is van, hogy ez egy, tehát meg ez a Magyarország, meg minden, hogy ez egy nagyon, nagyon partikuláris, teljes, tehát nem kell nagyon sokat hátralépni, hogy onnan láthatóvá váljék, hogy érdektelen. Nagy pekjünk, hogy ebben mi osztozunk, de egyébként érdektelen, szerintem.
További kérdések?
Ott van, valami készül.
Bocsánat, sötét van, nem lát.
Köszönöm. Bartók Imrétől szeretnék kérdezni a 292 lépés című novellával kapcsolatban. Van egy rész, amikor a sakkör tagjai ülnek, és ott jelen van Bláti, Szén József, Erkel Ferenc, stb. És ott írja, hogy szól a rádió, Gregor József az Én utamat énekli, és hogy a 292 lépés című tanulmányról beszélnek. Tehát, hogy itt hogyan össze az idő, mert hogy Erkel 1893-ban meghalt, az első rádió az 1910 körül.
Persze.
A sakkör már 42-ben megalakult, és a Blátinak ez a bizonyos 292 lépés tanulmány az meg 1889-es.
Persze, hát ezek nem kortársai egymásnak, tehát ha olvastad a szöveget, akkor ez elég egyértelmű. Most én nem akarok arra válaszolni, hogy szerintem ők hol vannak, és hogy vannak, mert ez nem, tehát ez nem akarom a saját értelmezésemet megadni, de hát ez végig az egész szövegben teljesen transzparens, hogy ők nem egy időben éltek, és több olyan dolog történik, amit felsoroltál, ami időben nem összeillő. Tehát ők nem egy reális térben vannak.
És a Sipos Máté, aki a sakkozó, tehát megjelenik egy kisfiú is, akivel ő beszélget, és mondja neki, hogy nem azért kell sakk nagymesterré válni, nem azért kell sakkversenyt nyerni, hogy ilyen díjakat nyerjen valaki, hanem azért, hogy örökzöld játszmát játszon. És hogy ez a kisfiú, akinek ezt mondja, ez a novella végén az a kisfiú, aki a kislányjal sakkozik? Vagy ez két teljesen különböző?
Ne fejtsük meg! Ez legyen a végszó.
Hú, hát nem tudom. Szerintem van még egy csomó jó novella abban a könyvben, ami vigasztalni tud, hogyha ez csalódást okozott.
Köszönjük szépen, köszönöm beszélgetőtársaimnak, Závoda Pálnak, Bartók Imrének, Sein Gábornak a rövid beszélgetést.